bábaszéken. És erre századok óta rátartó minden bábaszéki benszülött, kétfelé osztván a naptári esztendőt és a világeseményeket olyan formán, hogy az egyik részük történik a vásár előtt, ennyi és ennyi héttel vagy hónappal, a másik részük ellenben a vásár után következik be, mint ahogy például Deák Ferenc halála éppen két napra esett a bábaszéki vásár után. Mindennek pedig okai a régi királyok, akik az ólyomi vagy a véglesi várban vadászgatván a szomszéd falvakat borra való helyett városokká emelték. Hát végre is szép privilégium. A városban minden többet ér, többet mutat a fundus, a kert, sőt maga az ember is. Mégis csak polgár az ember, és ez már valami. Ha beválasztják a tanácsba, hát szenátor, a szalmafedeles ódonháza, ahol a tanács ül, városháza. A bocskoros kisbíró, dolmány helyett, ám bár részcsatos tűző van a hasán, hajdúnak neveztetik. A hajdúnak még dobolni is kell tudni, mert a városkának saját dobja van, sőt, a gazdagabb városoknak még vízipuskát is szereznek, helyába a rangarang, de fenn is kell azt tartani. Kivált, mert olyan szelek kezdenek fújni a megyeháza felől, hogy a kis 8-900 lakosú városkák nagy részét eltörlik. Megindult ennél fogva a versengés közöttük, mindenik mutatni akarván életképességét, mindenik siet nagy lóra ülni, pedig az abostarisznyája csak egy csikó fejhez való. Nem lesz ennek jó vége, meglátja, aki megéli. Jó Zólyom városa, Tóth Pelsőc ellentör, hiszen nem város ez, még patikája sincs. Megfojtaná Zólyom egy kanál vízbe Pelsőcöt, pedig én Istenem, hiszen nem lehet minden zúg és szöglet Besztelce vagy London. De Pelsőc is kutya, ő meg a nyomorult bábaszék ellen ugat és acsarkodik. Hiszen nem város ez, még zsidó sincs benne. Ahol pedig zsidó nem telepszik, annak a helynek nincs jövője. Az már csak ugyan nem városnak való. Bábaszék ismét a nálánál kisebbet marja. De nem azért vagyok én most itt, hogy ezt a csúf birkózást kifessem, csak azt akarom röviden megjegyezni, hogy bábaszék érdemes előjárósága okulván az ellenség irigy piszkolódásából, mint ahogy a méh a mérges növényből is ki tudja szedni a mézet, alkudozásba lépett vala az említett özvegy Münc Jónásnéval az iránt, hogy átjöjjön lakni bábaszékre. Nyitván ott a piac kellő közepén boltot, szemben a Kovács műhelyjel, hogy minden átutazónak legott szemet szúrjon. Kelendők lévén kiváltképpen a következő árucikkek: szappan, ostor, pirosító, kékítő, lókefe, vakaró, ár, szög, só, kocsikenő, csáfrán, gyömbér, cimet, csirisz, kenderolaj, szóval azok a cikkek, melyek bábaszék határában nem teremnek, és bábaszéken nem is készítetnek, s valóban a felsoroltakon kívül is van még néhány ilyen a világon. Így került Müncné bábaszékre, hol is nagy tisztelettel fogadták, s mindenbe kényeztették, majd hogy a tenyerükön nem hordták, ami egyéb iránt nem lett volna tréfa, mert Rozál asszony nyomott vagy két mázsát. Eleinte soknak visszatetszett, hogy a magisztrátus nem zsidót szerzett, hanem csak zsidó asszonyt. Mert mégiscsak szebb lenne, lélekemelőbb lenne, ha így szólhatnának. A mi zsidónk ezt mondta, azt mondta, a mi Móricunk vagy Tóbiásunk ezt tette, ezt tette. Csak ennyit mondhatni, hogy a mi zsidó asszonyunk, a mi Rozáliánk. Hát az semmi, ez túlságosan szerényen hangzik. Egy szó, mint száz, zsidót kellett volna hozni bábaszékre, nagy szakállut, görbeorrút, ha lehet vörös hajút, az az igazi. De Knopka uram, a legeszesebb szenátor, aki Münznével az alkudozásokat folytatta, és maga ment el, érte meg a holmiaiért Besztercére, még fel is bokrétázta a lovakat, amelyek az asszonyt hozták. Kegyetlenül levágta az elégedetleneket olyan argumentummal, hogy a Dávid palitjájából kirepült kőse sújtott jobban. Ne legyenek ostobák kegyelmetek, ha egyszer egy asszony király lehetett Magyarországon, miért ne lehetne másszor egy másik asszony a zsidóbótos bábaszéken? Igaz, ami igaz, lecsillapodtak lassanként, sőt, még magasztan is kezdték a magisztrátus választását, amikor az első Purimkor, s aztán is minden sátoros ünnepen összejöttek a világ minden részéről a Münzné fiai, szám szerint heten, és látták őket ünneplő öltözetekben, fűzős cipőkben a lábukon, magas fazék alakú kalapokkal a fejeiken végsétálni a piacon. A bábaszéki polgárok kiálltak ilyenkor májvarózsás kertjeikbe, és büszkeségtől dagadozott a szívük, amint utánok néztek, ezt mondogatván egymásnak, a liceum kerítéseken keresztül. Noha már ez se városkoma, akkor a denevér is csak muslinca. 10 évig se látni ennyi zsidót Pelsőcön, válaszolta a hasát simogatva a másik koma. Az öreg Münzné a boltajtóból legeltette a szemeit a fiain, mert rendesen ott üldögélt, kötögetve a boltajtóba, rezes pápa szemmel az orrán, már maga ez a pápa szem bizonyos előkelő városias külsőt kölcsönzött bábaszéknek. De különben nyájas, kellemetes arcú öregasszony volt Münzné, s hófehér fodros főkötőjében úgy odaillett a piachoz, a fehérre mezett épületekhez, a városház méltóság teljes homlokzatához, hogy senki se tudott elmenni mellette kalapemelés nélkül. Épp úgy nem, mint a Nepomuki Szent János szobra mellett, hiszen végre is csak ez a két nevezetes látnivaló volt bábaszéken. Mindenki ösztönszerűleg érezte, hogy a kis gömbölyű anyóka beleszövődik bábaszék felvirágzásának terveibe. Jó napot, ifjasszony! Hogy van, ifjasszony? Jól, édes gyermekem! Hogy megy a bolti, ifjasszony? Jól, édes gyermekeim! Úgy örültek, de úgy örültek, hogy az ifjasszony fürge, mint egy gyík, egészséges, mint a mag, s hogy vagyonosodik szemlátomást. El is dicsekedtek vele mindenfele, mert amerre csak jártak, azok a furmányos szekerek, azok minden vitték a jó hírt. Ami Rozáliánk gyarapszik, teringette, egyre tollasodik, ami Rozáliánk, de hát lehet is bábaszéken, bábaszék aranyszék, bábaszék szűzhely, bábaszéken meg lehet élni. Valóságosan kényeztették Rozáli fiasszonyt, már a 70-ben járt, de mégiscsak úgy hívták, hogy ifjasszony. És ebbe van is logika. Ha a király magához kaparintott az összes értéktelen címeket, és csak ő neki szabad azokból adományozni, az a nép fogta magát, érezvén, hogy ő is szuverén. A fiatalságot adományozta címnek, hát mondom, nagyra becsülték, kényeztették Rozáli fiasszonyt, és mikor néhány évre az ideköltözése után egy kőház építéséhez fogott a piacon, az összes szekeres gazdák szíveségből ajánlkoztak egy-egy forduló útra kőér, fáér, a zsellérek pedig egy napi ingyen munkára vállalkoznának. Alig akadt egy-két lustába, aki húzódék, vagy el nem jött. Bezzeg azokat is, hogy lehurrogták az okosak és az előkelőbbek? Hitvány ember, mondták az olyanról, aki nem becsült semmit, se Isten, se papot, se zsidót. Sőt, annyira ment a városi hatóság respektusa, hogy a határ tagosításnál a messze tekintő Mravucsán János polgármester felszólalására külön kihasította 2 darabot a beltelkekből, egyet az esetleges zsidótemplom, egyet pedig a zsidótemető számára, holott csak ez az egy zsidóasszony volt. De mindegy, hiszen a jövő előttük áll, és ki tudja, mi fénylik abban, és végre is. Olyan jól esik beleszőni az idegenekkel való közönséges beszélgetésekbe, a bábaszéki zsidó temető mellett egy kődobásnyira, vagy ilyesmi, a bábaszéki zsidó templom fundusa mellett menve, stb. Mindezeket pedig nagy irigykedéssel s mérgelődéssel hallgatták a bábaszéknél is kisebb szomszédos városkák, egépen nyilatkozván a hátuk mögött, ezek a bábaszékiek nagy zási hóbotba estek a nyavajások. A szálak Blogovára vezetnek. Verőfényes tavaszi délutánon könnyű kocsi állt meg a Münci Jónásné boltja előtt, és egy fiatal úr ugrott le a kocsiról, aki, mint már tudjuk, nem más, mint Vibra György, a mi Vibra Györgyünk. Rozáli fiasszony, aki éppen kün beszélgetett Mravucsán polgármesterrel és Galba szenátorral, kíváncsian kérdezte a ruganyos léptekkel feléje tartó úrtól, parancsol valamit? Münci Józsefné? Én vagyok. Esernyőt szeretnék venni. A 2 szenátor csodálkozva nézett a felhőtlen derült égre, az öltökbe is, mondta magában a messze tekintő Mravucsán. Minek ilyenkor az esernyő? Majd hangosan kérdezte. Hová való uraságod? Vesztelce bányára. Mravucsán még jobban csodálkozott. Szinte kedve lett volna kidüleszteni a mellét. Mégiscsak nagy dolog az, hogy Vesztelcéből bábaszékre jönnek esernyőt venni. Szép dolog az ilyesmit megélni az embernek, pláne a saját polgármestersége alatt. Gyöngén meglökte Galbát, és halkan súgta. Hallotta? Ez csak egy szegényes falusi boltocska, uram. Esernyős, ehhez hasonló cikket nem tartok, felelte Rozáli néni. Elég baj az, mormogtam Racsuván uram, és nagy kifent bajuszát harabdálta. De úgy hallottam, szólt újra az idegen, hogy öreg esernyői volnának. Öreg esernyők? Fúj! Bravucsán uram, aki asztmatikus, egyszerre sebes kurta lélegzeteket kezdett venni, éppen valami fitymáló szót akart odadöfni az idegennek, amikor egyszerre megvadult lovak rohanása másfelé fordít a figyelmét. A vásáros nép, amelyel tele volt a piac, szétriadva futott el az út közepéről, a szemközti kovács műhelyben megszűnt a kalapácsolás, kovácslegények nagy riogatással futottak a jobbra felállított lacikonya felé, melynek tűzhelyét a pecsenyékkel együtt feldöntötte a vágtató fogat. A ropogósra megpirított sertészeletek ott henteregtek a porba, fölséges illatuk kellemesen csiklandozván a kovácslegények orrát. A kofák ordítottak, jajveszékeltek, némelyek a bátrabbak leoldván kékes kötényeiket, ezeket lebegtetve riaszgatták a lovakat, ráirányítván őket szerencsésen a csizmadiák sátraira. Valóságos ribillió ütött ki. Az egész piac izgett, mozgott, hullámzott. Egy kovácslegény fölkapott egy hatalmas pecsenyedarabot, a kofák utána iramodtak, mire egy másik kovácslegény, hogy segítségére legyen üldözött társának, hirtelen fölragadott a fújtató alól egy izzó tüzes vasat. Azzal rohant a kofák felé, paskolván azt eszeveszetten, hogy a tüzes szikrák két ölnyire frecsegtek körös körül. A két pejparipa pedig ez alatt tovább száguldott, a kolpasi fazekas portékáig keresztül, magával vonszolva egy finom úri bricska roncsait. Nem lesz abból se többé kocsi, mondta nagy flegmával a kovácsmester, aki bőrköténye alá dugott kezekkel nézte a jelenetet. Alkalmasint valamely házfalhoz ütődött a kocsi, és teljesen összezúzódik a hátulsó bal része. A tenge is ketté tört, az egyik kerék lemaradt valahol lőcsöstül, sarogjástul, úgyhogy most már kezdett lecsúszni a narancs színűre festett kas is. A gyeplő a lovak közé esve a földet seperte, s valóban szép volt látni a neki szilajodott állatokat, lógó sörényükkel, tajtékos szájjal, lila gőzt lövellő orlikaikkal, amint a gazdátlanság élvezetének, mint egy delíriumában, hátraszegett nyakkal, vágtatván, bomlottul, első lábaikkal a levegőbe látszottak úszni. Szép dögök, mondta Galba szenátor úr. A glogovai paplovai, jegyzé meg, Mravucsán, élek valami szerencsétlenség történt. Menjünk, Galba. Ez alatt, míg Münczné az előjárókkal beszélgetett a boltajtó előtt, felszaporodván a vevők, akiket ki kellett szolgálnia, s akik türelemmel vártak az ifjasszonyra, ímmel ámmal mondta az idegennek, öreg esernyők volnának, uram, bizonyára akad egy néhány a padláson, de azok nem ilyen finom úrnak való. Beringette, hát ha mégis láthatnám őket. Münczné a boltajtóba lépve megfogta a kirincset, hogy maga előtt eressze a vevőket, és mindössze a küszöbről tette egy elutasító mozdulatot. Biztosíthatom, hogy ön a kezébe se fogná azt. Ősünk azonban nem hagyta magát ilyen könnyen lerázni, utána ment a boltba, s bevárta, míg végzett a vevőjével, akkor újra ismétli, hogy látni akarja az ócska holmikat. Hely, uram, hagyjon békén, mondom, hogy nem önnek valók. Ezek esernyők, abból az időből vannak, amikor még a férjem élt, aki értett a javításukhoz, többnyire összetört bordázatúak, rongyosak, azon felül úgy elhánykolódtak a padláson, haszna vehetetlen lom és rongyok között, hogy nem érdemes értük fáradni, higgy el. De nem is lehetne. A fiam kiment a vásárba, a szolgálónak orbánc van a lábán, nem mozdulhat, magam pedig így vásár idején el nem mozdulhatok a boltból egy percre sem. Az ügyvéd egy 5 forintos vett ki a tárcájából. Nem kívánom ingyen a szívességét, Münczné asszony, de az esernyőket minden áron látni akarom. Ereszen át fel engem magam egyedül a padlásra. Fogja ezt egyenlőre. Münczné utána nem nyúlt a pénznek, és apró szemei, melyek mélyen bent ültek kövér arcának üregeiben, szúron gyanakodóan tapadtak az előkelő külső ifjúra. Most már éppen nem mutatom meg az esernyőket. Miért? Mert megboldogult férjem arra tanított, sose tégy olyat, Rozáli, amit nem értesz. És az én szegény férjem igen bölcs ember volt. Persze, persze, igaza van, ha nem érti, hogy miért ajánlok 5 forintot rongyos esernyők látásáért. Úgy van, 5 forintért valami különbet is láthatna ön, nos. Nos pedig, igen egyszerű eset. Az apámnak volt egy ócska esernyője, melyet ő igen szeretett életében. Valóságosan ragaszkodott hozzá. Megtudtam véletlenül, hogy az a maga férjéhez került, Münzniasszony. Most meg akarnám szerezni, mint erekét. Ki volt uraságod apja? Talán tudnék a dologról. Az idegen elpirult kissé. Gregorics Pál, mondta. Ó, Gregorics! Megálljon csak! Igen, igen, emlékszem, az a furcsa emberke, aki halála után az az, aki 2000 forintot hagyott a Besztercei asszonyoknak. Tudom, tudom! De ő neki nem volt, ha jól emlékszem, fia. Igenis, azaz... Zavarba jött, megakadt. Én Vibra György ügyvéd vagyok. Most már az öreg Münzné jött zavarba. Na persze, ó, én ostoba öreg fejem. Tudom már, hogy ne tudnám. Hallottam már a tekintetes úr hírét. Nagyon örülök. Örülök, hogy látom a tekintetes urat. Ösmertem a szegény Tátiát. Istenem, hogy hasonlít hozzá, és mégis milyen csinos. Nagyon ösmertem, bár tette hozzá mosolyogva. Nekem nem hagyott 2000 forintot. Ja, én már akkor is öreg voltam, mikor ő fiatal még. Na, hát csak tessék azokat az elnőket megnézni, majd megmutatva az utat, és megmagyarázom, hol vannak a padláson. Tessék csak utána jönni, bárcsak megtalálna az öreg tekintetes úr esernyőjét. 50 forint ütné a markát, Münzné asszony. Az 50 forint szóra megcsillantak az öreg asszony szemei, mint a Szent János bokarak. Ó, a jó fiú, sóhajt az égre nézve. Csak nincsen semmi tetszetősebb az Isten előtt, mint egy jó fiú, aki tiszteli a szülei emlékét. Olyan fürge, olyan eleven lett az 50 forint szóra, mint az orsó, és becsukván a bolt belső üvegajtaját kívülről gyors tipegéssel vezette Gyurit az udvarra a létrához, és most már maga is föl akart menni, hogy segítségére legyen. Nem, nem, maradjon csak lent, Münzné asszony, mit szólna a világ, szólt Gyuri tréfálkozva, ha meglátná, hogy ketten megyünk fel a padlásra. Rozáli mama vidám kacajra fakadva csapta össze kezeit. Ó, édes tekintetes szívecském, hol vagyok én már attól? Már nekem a tatája se testált semmit, pedig valamikor. Lesimogatta felborzolt őszhaját elő. Na, hát csak menjen fel, lelkem. Egy jó fél óráig turkált fenn, Münzné asszony limlomjai között Vibra Gyuri, mi alatt az asszony kétszer is kiszaladt a boltból utána nézni. Türelmetlenné tette az 50 forint. Széne vagy szalma? Kérdé, mint végre meglátta háttal lefelé lépkedni a létrefokain, pedig hiába való volt a kérdés, esernyő nélkül jött. Mindent átnéztem, mondta lehangoltan, egyik esernyő se az igazi. A zsidóasszony kedvetlen arcot vágott, tokája fájdalmasan rezegni látszott, a szeme pedig szaporán pislákolt. Áj, báj, hová tehette az az ostoba Jónás? Dörmögte. 50 forint, borzasztó! Jónásnak sose voltak ösztönei. Valószínűleg a férje hordta ezt az esernyőt. Stolarik úr, a mostani törvényszéki elnök azt mondja, hogy a kezébe látta, biztosan emlékszik rá. Hogy nézett ki? Piros volt a szövetje, májszíni foltokkal, igen, a szövet alján keskeny zöldvirágos csík futott végig, fekete a nyele, szürke a csontfogantyú, ugye? Rozál asszony felkiáltott. Ne menjek soha az égbe, ha nem azt vitte Jónás az utolsó útjára, mintha most is előttem állna. Azt vitte, Istenemre, azt vitte. Elég rosszul cselekedte. Rozáli mama védeni kezdte. Mit tudhatta ő, hogy melyiket kell itthon hagyni? Hát nem voltak már ösztönei. Tehát vége van. Sohajtott fel az ügyvéd, aki ott állt a létránál talánstalanul, szinte megdermedve, mint Máriusz Kartagó romjain. Csak hogy az ő Kartagójából a romok sem maradtak meg. Eloszlott az egész a légbe, ahonnan építve volt. Kényszeredetten lépett ki a kapuajtón a kocsijához az anyóka, most már topogott utána jobbra-balra düllöngve, mint egy hízott lúd. Kint az utcán azonban egyszerre élénken megragadta Vibra Gyuri gallériát. Enni! El is felejtettem volna. Hiszen éppen itthon van Móricz fiam, aki mészáros ipolyságon és juhokat jött venni. Móricz fiam mindent tud, sose menjek az égbe. Rozáli mama úgy látszik, jobb szeretett ide lent a földön maradni. Ha az nem nyújt valami felvilágosítást a vereses ernyőről, menjen csak tekintetes lelke, egyenesen a vásártérre, a birkák közé, szólítsa meg ott a legszebb embert. Az az én Móriciám. Roppant szép. Különösen szép a Móric. Csak szólítsa meg, és ígérje neki ezt az 50 forintot. Igen, csak szólítsa meg is, ígérje neki. Ne menjek soha az égbe, ha Móric nem mesél nekem valamit erről az esernyőről. Na. Mert amikor a szegény Jónásom elveszett, a Móricka mentőt felkeresni, és megtalálván a fonalat nyomról nyomra, faluról falura követte, kérdezősködvén kutatván, míg végre minden kiviláglott. Rozália mama könnyezve nézett fel az égre. Ó, Jónás, Jónás, miért tetted ezt velünk? Ha már elment az eszed, mi szükség volt utána menned neked is? Van a te fiaidnak elegendő? Megkapaszkodott volna már Vibra Gyuri a szalmaszálba is, szó nélkül sietett hát a bocskortalp, a halinárukkal rakott sátrak között a templom háta mögé a vásártérre. Egy kis kérdezősködéssel ráakadt Münc Móricra, egy tömzsi kövér emberkére, olyan szeplős arccal, mint egy pulykatojás. Rút volt, mint egy faun. A derekáról egy sás alakú acél fityeget, s jobb karjára ökörfej volt kitetovírozva. Éppen egy kajlaszarvú tehénre alkudozott. Az eladó egy lesti szűcsmester mennyire földbe esküdözött, hogy ehhez hasonló tehenet még nem vett élő ember bábaszéken. Mert ez megeszi a szalmát is, mondá, és mégis 14 ice tejet ad naponként. Ostobaság, szeretek így már van, Münc Móric, nem vagyok én borjú, aki szopni fogja, hogy nekem a tejelését dicsérjeken, mészáros vagyok, aki levágja és kiméri. Hát ez már igaz, hagyta rá a becsületes szűcsmester, és így magától engedett a tehén árából 5 forintot. Hát ez még kevés lehetett Móricnak, mert körül tapogatván a jószágot, nagyot csapott a lapockájára. Mennyi csont? Kiáltott fel kétségbeesve. Aztán kipeckelte a száját, a fogait nézegette, hiszen már ennek nincs egy foga se. Beszél az úr fogakról, mordult fel a becsületes szűcs. Csak nem akarná talán kimérni a fogakat is? De rúg is a rusnya állatja. Mit? Holta után nem fog rúgni, pedig remélem, hogy csak holta után szándékszik kimérni. A becsületes szűcs nevetett a saját megjegyzésén, és mert az jó hangulatba ejtette, a jó hangulatba megint engedett 5 forintot. Még ez is kevés lehetett Móricnak, mert még mindig nézegette a bimbót, hogy új és új hibákat fedezzen föl benne, amidőn ott termett Vibra Gyuri, és megszólítál magyarul. Jöjjön csak egy szóra, Münc úr. Arra, hogy a vevőjét elhívják, ilyetében még lejjebb szállott 5 forinttal a szűcs, s most már a tenyerébe csapott az okos Móric, aki mindig este felé vásárolt a ma reményvesztett tulajdonosoktól, akik egész ideig nem bírtak túladni a jószágon. Mi tetszik, uram? Valamit szeretnék öntől venni, ami sem az enyém, sem az öné. No, ilyen portéka elég sok van a világon, vigyorgott Móric. Biztosítom, hogy igen jutányosan adom. Menjünk egy kicsit odább innen. Gyuri elvezette ki a sokadalomból a város közkútjához, ahol egy terebélyes kör is fa nyújtott árnyékot. Ez a fa, melyet sorompóval vett körül a Nemesváros, s két oldalról padot szállítatott alája, szintén hozzátartozott bábaszék jövendő nagyságához, a pézsmaszagú aranyzöldbe játszó bogarak, melyek hosszúkás leveleit ellepték, s némely orvosságok készítéséhez kellenek, e hólyag húzó izgoncok, ahogy a tudósok hívják őket, meg annyi argumentumok lehetnek a felsőségnél, hogy bábaszék is megkapja egykor a patikáját. A bábaszéki menyecskék sokszor vittek ilyen bogarakat bögrébe azelőtt Zólyomba, ahol a patikárius megvette pár garasért, de utóbb statutummal tiltá el ezt a mahinációt a nemes város mondván, fához patika dukál, a bogarakat nem engedjük kivinni. Tudja ám a leckét, a messze tekintő mravucsán. Gyuri elbeszélte röviden, mi áradba van, hogy erekének szeretné megszerezni az apja kedvenc esernyőjét, melyet az öreg Jónás hordott magával. Tud-e valamit felőle? Tudok, feleltem.